1 Korintus 1:17-21. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istenek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világnak bölcsességét? Mert minek után az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. És az 1 Korintus 4:20. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. Tehát látjátok, hogy itt az 1 Korintus 1:17-21-ben itt azt látjátok, hogy a kereszt üzenete Isten ereje. Isten ereje a kereszt üzenete. Ezért jól kell hirdetni a kereszt üzenetét. Tehát a kereszt üzenete az nem az csak, hogy Jézust megfeszítették, csúnya, gonosz bácsik, és mindenki elhagyta. És mindez azért lett egyébként, mert talán meg lesznek bocsátva a bűneid. Hanem amikor a keresztről beszél a hapsi, aki beszél, akkor neki el kell mondani a keresztnek a jelentőségét is. Tehát, hogy a keresztben gyógyulás van. A keresztben erő van. A keresztben szabadulás van. A keresztben anyagi gondviselés van. És ez bibliai, a 2 Korintus 9-ben megtalálod. De máshol is egyébként. Tudod, mi a legegyértelműbb ige? A törvény átkától. A kereszten Jézus megszabadított minket. Ez a Galata levélben van. Mert ha önmagában csak a keresztet látod, akkor azt mondom neked, hogy kedves barátom, abba tudod, abba az időben nagyon sok embert kivégeztek kereszten. Mert akkor a köztörvényes bűnözőket, a lázadókat, meg például a Spartakuszt is így feszítették meg. Tehát ez egy nagyon szégyenletes halál volt, hogy a zsidók ezért nem fogadták, hogy hogyan lehet, hogy a messiás így haljon meg. Egyáltalán hogyan lehet, hogy meghaljon. Így érdekes, csak az Ézsaiást kellett volna olvasni, és már rájöttek volna. De mindegy. De meg a 22-es Zsoltárban is, azt hiszem, ott is van. Kezemet átszegezték, stb. Csontjaim kilátszanak, túlkok és bikák vettek körül, stb. Tehát aki szellemi ember volt, az tudta, hogy a Dávid nem magáról beszél, hanem egy messiási profécia volt. Ezért önmagában csak a keresztet látni, csak mint egy természetes eseményt, hát az egy vakvágány. Hát az egy tévedés. Hát a kereszt, a mi keresztünk, a mi Krisztusunknak a keresztje, az egy természetfeletti valóság. Ott Jézus, amikor meghalt, nem elvesztette a csatát, hanem megnyerte. Hát mit mondott a végén? Ja, Istenem, végem van, ugye ez van megírva a Bibliában. Nem, hanem az, hogy elvégeztetett. Azt jelenti, olyan szó szerepel a görögben, amit úgy is lehet fordítani, hogy tökéletesen tökéletes lett, teljesen teljessé lett a dolog. És hát feltámadt a halálból. Persze, hogy föltámadt a halálból. Hát a kereszten totális győzelmet aratott. Sőt, azt mondta Jézus, eljön a világ fejedelme, és nincs bennem semmije. Az nem kudarc volt a kereszt. Igen, a világ szempontjából kudarc. Igen, meghatódunk valóban, amikor benn vagyunk Isten jelenlétébe. Én is elsírom magam időnként, hogy milyen csodálatos tettet vállalt értem a Mesterem, az én szerelmem, Jézusom, aki királyom, testvérem, stb. Uram, aki ennyire oda van értem, hogy még ezt is megtette, pedig akkor még nem is éltem, és talán ott a kereszten, talán rád gondolt, nem tudom, talán rám gondolt, vagy az idő folyosóján előre ment, és látott téged és engem, hogy őt dicsőítjük, és akkor azt mondta, megéri, egy emberért is megéri, egy emberért is. Ezt kell látni a keresztbe. Egy ilyen rettenetes, persze rettenetes, félelmetes volt, ez így van. De amikor valaki állandóan az ige hirdetésébe ezt a szörnyű, ezt a megkínzom magamat, megszaggatom a mellemet, meg a mit tudom én milyen ízét adja elő, ez nem Isten jelenlétébe viszi bele az embert. Érted? Hát itt a kereszt erejéről olvasunk. És igen, nekünk is föl kell venni a keresztet, és nem az anyám a keresztem, meg nem az anyósom, a feleségem, vagy a mit tudom én ki, hanem a kereszt az mindig akkor van, amikor Isten akarata keresztezi az én akaratomat, és akkor dönteni kell, hogy Istennek engedelmeskedek, és a kereszt így nyilvánul meg gyakorlati formába. Igen, ezekről beszélni kell, és ebbe erő van. És el kell mondani, hogy a keresztem mi lett elvégezve, mert önmagában kereszt csak kereszt marad, ha ezt senki nem mondja el. Önmagában nincs értelme a keresztnek, mert önmagában csak az van, hogy ugyanúgy meghalt sok százezer, tízezer, százezer ember az ókorban, abban az időben. Akkor hogyan állítjuk azt, hogy a sok százezer kereszte feszítés közül van egy? Van egy, ami másmilyen, mint a többi. Hogyan állítjuk? A Szent Szellem által. Csak a Szent Szellem által. Ő ott volt, amikor Jézust megfeszítették. És onnan tudhatod, hogy ott volt, hogy a zsidókhoz írt levélbe azt olvassuk, az örökkévaló Szellem által feszítetett meg. A Szellem is benne volt. A Szellem is benne volt ebbe. És ez a Szellem, amikor te újjászülettél, ez a Szellem tett a bensődbe bizonyságot, hogy én ott voltam, Jézus tényleg meghalt és föltámadt, te érted. Nem csupán a világért, hanem azt mondja a Szent Szellem, hogy te érted. Mindenkinek ezt mondja a Szent Szellem, mindenkinek személyes üzenetet viszel a Szent Szellem. Mindenkinek azt mondja, te érted. Józsi, te érted. Zsuzsi, te érted. Mari, te érted. Béla, te érted. És mindenkinek ezt mondja. És engem is ez fogott meg. Mert én történelem órán tanultam, hogy Jézus meghalt. Hát úgy voltam ennél, bum. Hát mennyien meghaltak. Egyszer én is meghalok. Hát jó van. Aztán azt is hallottam, hogy meghalt a világért. Hát mondom, hány forradal már meghalt a világért. Aztán mit értünk el vele? De mikor jött egy srác, és azt mondta nekem, hogy meghalt, te érted, akkor összeszakadtam, és nem bírtam tovább, és kitört belőlem a sírás. Mert ez egy személyes üzenet volt, amit a Szent Szellem által adott át nekem ez az ember. És tudjátok, ez tartja meg az embert, és az ige hirdetés bolondsága, vagyis amikor az ige hirdetésbe újra és újra úgy hangzik el az ige hirdetés, hogy valóban központban van a kereszt, de nem önmagában a kereszt. Mert ez egy öncélú dolog. Ugyanúgy, ha valaki a hitet hirdeti, az is lehet egy öncélú dolog. Mert én nem a hitben hiszek. És nem azért hiszek, hogy higgyek. Érted ezt? Egyébként ezt nem én mondtam, én csak idézek valakit, egy ige hirdetőt, aki nagyszerű ige hirdetése volt ez a 90-es években, és ő mondta ezt, hogy nem a hitben hiszek, és nem azért hiszek, hogy higgyek. És ez tényleg így van. És az 1 Korintus 4.20-ban azt olvasjuk, erőben áll Isten királysága. De az üzenetből, az ige hirdetésből át kell jönni az erőnek. Na most, még egy pár percet adjatok, és befejezem. Maradt 2 igénk. Ugye, Szabolcs, 2 igénk. Most arról szeretnék nektek röviden beszélni, hogy hogyan jönnek át hozzánk a mennyei javak, és mit kell kezdenünk a javakkal, hogy a javak tényleg bennünk maradjanak, és javakká váljanak, tehát konvertálódjanak azt szerint, amit az Isten akar az életünkbe. Ezt még megvárjátok? Jó, akkor 2 igét nézzünk is meg egymás után. Egyik ige, Titus 1:1-3, és másik ige, Róma 15:4-6 lesz, jó? És akkor még pár percet tartsatok ki, aztán elengednek benneteket.
Titus 1:1-3. Pál Istennek szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite, és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely rám bizatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint, Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak. És Róma 15, 4-től 6-ig. Mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által, és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atyát.
Amen. Köszi szépen. Tehát figyeljetek. A mennyei javak két módon tudnak átjönni. Igazából több módon is, de én most kettőt akarok kiemelni. A kettő leggyakoribbat akarom kiemelni. Vagy inkább úgy mondom, amiről én úgy hiszem, hogy a leggyakoribb, de nem biztos. Nem biztos, hogy így van. Az egyik az ige hirdetés, a másik az ige olvasása. És először beszélek az ige hirdetésről. Tehát, eljössz ide, úgyhogy valóban várod, hogy Isten szóljon. Bármit, csak tényleg szóljon. És akkor, mikor a Szabolcs ide kiáll, és elkezd beszélni, akkor a következő történik. Az, amit Isten, az örök élet reménysége, ami nem azt jelenti, hogy remélem, hogy örök életem lesz, nem azt jelenti, hanem ez egy ilyen totális gazdagság, amit el nem tudunk képzelni, és minden isteni javakkal együtt, sőt, maga az Isten az örök élet, az Isten megismerése. Ezek, amiket Isten elkészített az idők előtt. Tehát itt egy ilyen dimenziós utazás történik. Az történik, hogy amit Isten az idők létezése előtt, minden idő és minden korszak létezése előtt, minden előtt, az örökké valóságba elkészített, az átjön, és ebbe az időbe kijelentetik számodra az ige hirdetésen keresztül. Ezért figyelj ide, az ige hirdetés egy nagyon veszélyes dolog. Bele is lehet halni, ha az ember nem jól mondja, vagy nem jól hallgatja. Vagy amint halljátok, el tud menni az ember hangja, hogy ne tudja elmondani, amit akar, vagy ha elmondja, akkor az ne teljesen legyen élvezhető, mert ilyen hangon van. De mégis érdekes, hogy ezt a suta emberi beszédet Isten fölkeni, de csak azoknál, akik ugye az ő jelenlétében vannak, és akik tényleg erre el vannak hívva, nagyon sok ige hirdető van ma, akin szerintem nincs is erre elhívva egyébként, zárójel bezárva. Borzalmas, na mindegy, ezt is meg kellett érni, és kiszorítják a szószégek mögül azokat, akik tényleg el lennének hívva. Tehát az történik, hogy az ige hirdetéskor a minden idők, minden korszak előtt elkészített mennyei javak kijelentetnek az ige hirdetésen keresztül. Érted? Ezért, amikor te most hallgatod ezt az ige hirdetést, és hallottál tőlem valami olyat, ami megragadta a szívedet, akkor az már el volt készítve, nem csak akkor, amikor te még nem is éltél, hanem amikor még semmi nem volt. Érted ezt? Na most, ez döbbenetes. Ez döbbenetes, és ez azért döbbenetes ma, mert ma az egyházba van egy irányzat, ezt hadd mondjam el nektek, és a karizmatikus ekrézsiába is felütötte a fejét ez az irányzat. Ennek az irányzatnak a rövid összefoglalója az, röviden úgy lehet összefoglalni, hogy nincs szükség ige hirdetésre. Mert ez szintén a babiloni rendszer, hogy egy valaki kiáll és mondja a mantrát. Hát ha a mantrát mondja, valóban babiloni rendszer, de ha az Isten üzenetét mondja, akkor nem. És a helyzet az, hogy ezeknek a, mert ez egyébként már, ez már tényleg mindennek a teteje, vagy az alja, és ezeknek az embereknek azt szoktam mondani, hogy figyelj ide, bármit megtagadhatsz, de egy dolgot ne tagadj meg, az ige hirdetést, mert az mindig volt. Az ókorban is volt. A zsinagógában is volt. Csak ott annyi volt a különbség, hogy bele lehetett szólni. Na most, hogyha kutyaütőkkel volt tele a zsinagóg, akkor nagy vitatkozás volt. Ha Isten emberei voltak, akkor végighallgatták egymást. És órákon keresztül tudtak az Úr jelenlétében lenni. De ma a keresztények nincsenek hozzászokva a hosszú ige hirdetés. Azt mondom, negyed órát beszélj, és akkor fel van építve az a negyed óra egy vicc, hogy azért úgy ráhangolódjunk, akkor egy nagyszerű történet, hogy Isten mennyire szeret minket, és bízunk az Úrba, és akkor a végén az, hogy most pedig előre hívom azokat, akik emeljék fel a kezüket, akik eddig nem bíztak az Úrba, de most megígérik, hogy mától bízni fognak az Úrba. Igaz, hogy már 30 éve itt ülnek, és 30 éve nem bíznak az Úrba, de most talán ez a negyed órás ige hirdetés a semmiről, mikor egy igét se olvastam fel, csak történeteket meséltem, ez megérinti őket, és akkor mától fogva bíznak az Úrba. Na álljon meg a menet, hát azért ez már mindenek a teteje. Figyeljetek ide, a Vacsmanni órákon keresztül tanított. Órákon keresztül. Na most várjál, hozzáteszem, hogy ott is volt az Isten jelenléte. Tehát azért ez fontos, mert én ismerek olyan ige hirdetőt, aki tud órákon keresztül beszélni. Altató gyanánt szoktam néha használni, hogyha nem alszom el. És ismerek olyan ige hirdetőt is, aki szintén tud órákon keresztül beszélni, csak más szellemből. És ez, ahogy emlékeztek, hogy mondtam, hogy ez nem mindegy, mert amit az ige hirdető mond, amilyen állapotban van, amilyen szellem rajta van, amilyen szellem munkálkodik benne, abba viszi bele a hallgatóságát, tehát ha nem tudod, akkor is abba visz bele téged. Például kiáll egy ember, és állandóan ilyen becsmérlő módon beszél a nőkről. Az ember néz, hogy most mi van, mi a baja neki a nőkkel, most mi van? És nem mond különös dolgokat, csak ilyen elejtett dolgokat, amit csak kevés ember érez meg, hogy itt valami nem kóser. És egyszer az ilyen hirdetés után megtudod, hogy hát persze ez az ember elvált. És lehet, hogy a saját hibájából vált el. És ebből a sérülésből nem tudott meggyógyulni. És ebből a sérülésből prédikál. Tudjátok, hogy nagyon veszélyes dolog sérülésből prédikálni? Persze, valamilyen sérülés még mindig marad bennünk, de mi a különbség? Az a különbség, hogy mindig megyünk gyógyulni. Isten jelenlétében, és egyre kevesebb sérülés van bennünk, ha újakat szerzünk, abból is meggyógyulunk. Hát a profétákra is rengeteget sérültek, azok aztán tényleg. És meg kellett gyógyulniuk. Bementek Isten jelenlétében több évre, előjöttek, megint mondtak valamit, beszóltak valakinek, ha szerencséjük volt, nem ölték meg őket, ha nem volt szerencséjük, akkor balhé volt, aztán utána visszamentek megint a barlangba, vagy ahol éppen laktak. Megint ott keresték az Urat, egyszer csak megint egy váratlan helyzetben, semmiből, amikor már mindenki azt hitte, végre meghalt, már vége van, egyszer csak megint előjön és beszól, hogy ide figyelj te, nem lesz eső, amíg én nem mondom. És akkor ott össze lehet szedni olyan sérüléseket, hogy az ember bele tud pusztulni, ha nem megy be Isten jelenlétébe. Ez tényleg így van. De értsd meg, az ige hirdetésnek fontos szerepe van. És Pál azt mondja, az ige hirdetésen keresztül jönnek át ugye ezek a javak, az ige hirdetésen keresztül, ami rám bízatot mondja Pál. Tehát másra is bízatot, persze, mert mások is Apollós, meg a többiek hirdettek igét, de Pál, ő ott kifejezetten az ő szerepére tette a hangsúlyt, és úgy gondolom, hogy muszáj volt, mert meg akarták kérdőjelezni a szolgálatát 20-30 év után is. Tehát ez az egyik, az ige hirdetés. A másik a Biblia olvasása. Ugye Róma 15-ben azt mondja, az írások. Tehát amik leírattak, azok nekünk írattak le, a mi tanúságunkra. Azért, hogy amikor olvasok az írást, akkor vigasztalást nyerjünk. Most a vigasztalás nem olyan vigasztalás, ne sírj kisfiam, majd csak túl leszünk rajta valahogy, hanem az, amikor Isten vigasztal, az valóság. Tehát az Isten vigasztalásába lehet, hogy még nem látod a megoldást, de mégis Isten tud úgy vigasztalni, hogy már érzed, hogy megvan a megoldás. Még nem jelenteted ki, hogy mi, de már mégis érzed, hogy megvan a megoldás. De van olyan is, amikor olvasod az igét, és jön a réma. Tehát benne vagy egy szükségbe, és olvasod a Bibliát, és egy adott helyzetre vonatkozóan hirtelen egy ige kiemelkedik, és érzed, hogy ez az ige, ez neked szól, és el tudod vonatkoztatni arra a helyzetre. Na most itt is vigyázni kell, hogy ne a mi vágyainkat rakjuk bele az igébe, de ezt meg tudja az Úr neked tanítani, úgyhogy ha sokat időzöl Isten jelenlétébe, akkor Isten kitisztítja a vágyaidat, és egyre inkább, egyre megtisztultabb szívvel tudod olvasni a Bibliát. Ez is egy folyamat, tehát ne félj attól, hogy most kapsz egy igét, és most ez az én vágyam volt, vagy se, ne félj ettől, menj végig ezen a leckén, és az Úr kudarcokon, bukásokon keresztül is fog tanítani, hidd el. Mert ha hiszed, ha nem, van, amikor a bukás is a hitedet növeli meg. Mégpedig úgy, hogy elbuksz abba a dologba, és rájössz, hogy aha, szóval akkor nem ezt kell csinálni. Szóval akkor ezt biztos, hogy nem kell csinálni. Ma már ez is nagy dolog, ha valaki idáig eljut. Sokan szajkózzák utána is. Elbuktam, még inkább ezt fogom csinálni. Újra neki megyek a falnak. De most nem 50-nel, hanem 100-zal. Aztán 150-nel, 200-zal, 400-zal, 1000-rel. És aztán végén, ahogy a példabeszédek könyve mondja, hogy menthetetlenül összetörik. Menthetetlenül. Tehát ez egy folyamat, ezt megtanulod az Úrtól, ne izgulj, és hogy olvasod az igét, és egy többet keresed az Urat, mindig egyre tisztában fogod hallani az Úr hangját. Aztán átmész helyzeteken, átmész megtapasztalásokon, lesznek bizonságaid. Ráérzel, hogy a hit hogy működik. És utána már egyre keményebb dolgokat is rámersz bízni Istenre. Utána már rájössz, hogy nem kell félni. A házam is benne van az igébe. Az autóm is benne van az igébe. A férjem, feleségem is benne van az igébe. Az igébe biztos benne van, hogy hol, azt nem tudom, de az igébe biztos benne van. Ezután mit csinálsz, mikor megkaptad a rémát? Nagyon jó volt az az ige, amit mondott, idézett a testvérnő, hogy mindvégig ragaszkodjatok a hitnek a megvallásához. Mi ez a hitnek a megvallása? Nem az, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus, ez is, de itt nem erre kell gondolni, hanem arra, hogy kapsz egy magot, egy rémát, egy igét az Istentől, és ebbe a hitedet elkezded gyakorolni, és úgy gyakorlod, hogy megvallod ezt az igét. Nem kell feltétlenül rögtön emberek előtt, nem kell, nem kell, nem kell. Hanem van ennek egy nagyon jó módja, amikor papi szolgálatot végzel. Mit jelent papi szolgálatot végezni? Például most mi ebben a pillanatban papi szolgálatban vagyunk. Ti is abban vagytok. Tehát nehogy azt itt felejtsd el azt a mesét, hogy én szolgálok, és te csak ülsz passzívan és hallgatsz. Nem igaz. Mert az ige hallgatása evés. Az evés pedig része volt a papi szolgálatnak. Nézzétek meg! A papságot, hogy miket kellett a papoknak csinálni, meg kellett enni a kaját. Tehát ebbe a pillanatban te papi szolgálatban vagy. Tehát ez nem árt, ha tudod, hogy te most éppen Isten színe előtt vagy szolgálatban. Nem árt, ha tudod, hogy amikor otthon imádkozol vagy bibliázol, éppen Isten előtt vagy szolgálatban. Lehet az esti áldozatot éppen most mutatjuk be. Kicsit hosszúra nyúlik már, de azért mutatjuk. Ezt így kell értelmezni. És ószövetségi proféták ezt már látták, mert kaptak kijelentést, hogy köztük leszek, és én leszek köztük a szentély. A fogság alatt is tudták ezt a proféták. Dávid is tudta ezt. Ábrahám is tudta ezt. Sámuel is tudta ezt. Sokan tudták. Ézsaiás, Jeremiás tudták. Ezékiel tudta. És akkor figyeljetek ide. Megkapod a rémát, és amikor a papi szolgálatodat végzed, tehát imádkozol, akkor imádkozol rendszeresen a rémával. Hogyan imádkozott Mózes a rémával? Hogyan imádkozott Dávid a rémával? Vagy Ábrahám, mindig vissza kell menni a régiekhez, hogy ők hogy csinálták. Ma van egy szöveg, hogy ki kell dobni a régieket. Én meg azt mondom, vissza kell menni. Na nézzük, tehát például csak egy példa. Ábrahám, Uram, te azt mondtad, hogy... és akkor ott hivatkozott az ígérete, és Isten megerősítette, ne félj, mert aki a te ágyékodból születik, az lesz az örökösöd. Jákob, mikor hazafele ment, az ígéretre hivatkozott. Uram, te mondtad, hogy menjek. Mózes. Mózes egy nagyon fantasztikus példa volt erre. Mózes, mikor Isten meg akarta ölni a népet, és azt mondta Mózes, őket megölöm, és veled kezdek egy újat. És azt mondta Mózes, nehogy megtedd. És mire hivatkozott Mózes? Az igére, amit az atyák kaptak, Ábrám, Izsák, Jákob és a többiek, hogy nagy nemzet leszel. Ez az ige, abban a pillanatban megelevenedett Mózes előtt, Mózes szívébe, és Mózes egyből imádkozott az igébe, egyből. Egyből mondta Istennek, ne öld meg őket. Azért ne öld meg őket, mert te azt mondtad Ábrahámnak, és Izsáknak, és Jákobnak, hogy. És azért hallgatta meg Isten, mert Mózes ezt nem fejből mondta. Hát persze ismerem az igét, ha nem ölheted meg őket. Uram, teológiailag tévedtél. Tehát nem ez volt, hanem ez az ige lement a szívébe. Dávid. Emlékeztek, mikor Dávid templomot akart építeni? Aztán mondta neki a prófétán, végül is nem te építed meg, de adott neki egy fantasztikus ígéretet. Azt olvassuk, Dávid bement az Isten házába, és nézd végig az imáját. Fantasztikus. Uram, te azt mondtad. Uram, te megígérted. Uram, te azt mondtad. Uram, akkor cselekedjél úgy, ahogy mondtad. És akkor most beszéljünk a mostaniakról, akik már sajnos nincsenek köztünk, például Spurgeon. Spurgeon azt mondja, hogy először, mikor benne vagy egy helyzetbe, el kell menned a trónhoz, föl kell tárnod a szükségedet. Van, hogy várnod kell, mert van, hogy az Isten megvárat, nem azért, mert szivatni akar, hanem a te érdekedbe teszi. És egyszer a trónnál kapsz egy igét, vagy egy benyomást, vagy egy bizonyosságot, hogy megvan. Utána ezzel a megvannal, tehát ezzel a maggal vissza kell menni hova? A trónhoz. És a trón előtt kell hivatkozni az Istentől kapott ígéretre. Tehát az Istentől kapott ígéretre fog Isten fizikailag is majd válaszolni. Először szellemben válaszolt, szellemben már megvan az ígéret. És ahogy Jézus mondja, hogy amikor a mag bemegy a szívbe, tudod, akkor van az a nagy kérdés, az emberek mit kezdenek a maggal? Mert lehet a magot nem tartják meg, a ördög kilopja a magot a szívükből. Hogyan nem tartják meg a magot? Úgy nem tartják meg a magot, hogy a magot nem fogják a magot, és nem rohannak vele vissza a trónhoz. Érted? Fognod kell az igét, és vissza kell menned az igével a trónhoz. És újra hivatkoznod kell az igére. Uram, köszönöm, hogy azt mondtad, hogy? Uram, köszönöm. És előbb-utóbb, ahogy telnek a évek, érzed, hogy ugyan a külső körülmények ellen mondanak, de neked mégis egyre nagyobb a hited. Magad se tudod megmondani, hogy miért. Hát persze, hogy nagyobb a hited. Hát a Szent Szellem a hitnek a szelleme. Hát a mag növekszik benned, fává, és terjed ki a te szívedbe. És leuralja a szívedet. A mag, a lelkedet, ami kinő a magból, a hit. Érted? A bizalom, az öröm, a békesség, hogy megvan. Ez elterjed a lelkedbe, széturalja a lelkedet, széturalja az agyadat, mindenedet. Kontroll alá visz téged. Jó kis kontroll alá, de ez egy jó kontroll. És ez annyira széturalja az agyadat, meg mindenedet, hogy egész mentalitásodra rá fog ülni. És a végén már csak azt tudod mondani, hogy nem érdekel, akkor is meggyógyultam. Mert Isten mondta. Ha nem látom meg itt a földön, akkor is meggyógyultam, mert Isten mondta. Ha nem kapom meg mégse itt a földön, akkor is megvan, mert Isten mondta. Mert Isten mondta. Tehát ne figyelj ide, egy fontos dolog. Nem mindent erre a földre várjál. Jó? Tehát a koronát, amit a véneknek is megadnak meg neked, azt ne ide várd a földre például. Oké? Tehát vannak dolgok, ami túlmutat a földi életen, mert ha csak ebbe az életbe reménykednék, akkor mindenkinél nyomorultabbak lennénk, mondja Pál. És tudod, hogy a Zsidó 11-ben is olvassuk, hogy hithősei közül sokan úgy haltak meg, nem látták meg az ígéreteket, de mégis tudták, hogy Isten mondta azt nekik. Nem azt mondom, hogy erre kell vágyni. De ezt is be kell kalkulálni, mert őszintének kell lenni. És a mi elhívásunk mennyei. És a mi feladatunk elsősorban nem az, hogy valamit létrehozzunk. Mert ahhoz elég, ha báványimádók leszünk, és akkor azzal már létre is tudunk hozni valamit, hogy beszállunk egy rendszerbe, ami már megvan, és működtetjük, szolgáljuk. Tehát Isten nem azt akarja, hogy létrehozzunk valamit, hanem azt akarja, hogy őt megismerjük. És ennek a megismerésnek a következtében ő fog használni téged bizonyos dolgokra, hogy létrehozzá valamit, alapítványt, ezt, azt, amazt. De ez mind az ő szavából. Az ő megismeréséből fakad. Én megmondom őszintén, van az az ige, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérését. Én ezt néha úgy érzem, picit átírnám legszívesebben úgy, hogy gyönyörködj az Úrban, és a szívedre adja a kéréseit. Mert nagyon sokszor ez így működik, hidd el. Hogy gyönyörködsz az Úrban, és ő munkálja ki benned azt, hogy erre a dologra valóban vágynod kell, mert ez szükséges, meg akarom adni, be akarom tölteni, ezt elkészítettem már neked az idő kezdete előtt, már minden létező idő, korszak minden előtt elkészítettem, és akkor kiugrik neked a Bibliából, kiugrik neked az ige hirdetésből, felkent ige hirdetés, fantasztikus hallgatni, a felkent ige hirdetésnél minden pillanatban számíthatsz arra, hogy Isten valami óriásit mondhat neked. Nem az, hogy te leszel a világ ura, tehát nem ilyeneket, hanem olyat, ami az ő megismerésére inspirál téged, ami az ő megismerésébe vezet tovább. És ezért a felkent ige hirdetés az fantasztikus, mert izgalomba tart. Állandóan szellemedet frissen tartja. Állandóan abba tart benne, hogy most fog szólni Isten. Most fog, és egyszer csak tényleg most. És egyszer csak tényleg szól. Öntözd a magot. Jó? Öntözd a magot az imáddal. És most még egy mondatot mondok, csak előtte kifújom az orrom, és utána befejezzük. No. Dicsőség az Úrnak. Azért csak elmondtam. Öntözd a magot az imáddal. A mag mindig előbb van, mint az ima. Illetve először van az ima, hogy Istenem, ezt kérem, ezt vagy azt a dolgot, mi a véleményed? Aztán jön a mag, és utána magból jön a hitnek az imája. Van olyan hit, persze van olyan hitimája is, ami azonnal működik, de nagyon sokszor a magból van. A rémából. A Krisztusról szóló beszédből. Az Isten beszédéből. Értitek ezt a... Ez egy csodálatos titok. És ezt elkezditek megvalósítani. Tudom, hogy már csináljátok is egy páran. Ebben még jobban belemélyedtek. Figyelj, erről ezt hetekig kéne tanítani. Tehát ezt most direkt így a Szabolcsnak mondom, így becélozva, hogy nem baj, Szabolcs, hogyha például rászánod magad, hogy 15 részen keresztül csak erről beszélsz. Újra és újra ugyanazt megvilágítod. Tudod miért? Mert inkább tudjunk kevesebbet, és az működjön, mint hogy tudjuk, hogy mikor jön az Antikrisztus, mi történt, mikor lesz elragadtatás, ez közben semmi nem működik az életünkben. Inkább tudjunk egy kicsit kevés dolgot. Inkább menjünk egy picit lépésről lépésre, de legalább velünk van az Isten. Érted? És még egy dolog. Mindig be akarom zárni, és mindig ad egy új gondolatot a Szent Szellem. Na, mindenki, jól látod, meghívtál, jól megjártad velem. Szóval. Az ember, amikor bűnbe esett, akkor elbukott és kiesett a paradicsomi állapotból. Az ember a szükségeit már nem a Édenbe kereste, hanem rendszerekbe. Kereste az ellátást, és az ellátásához igazította a látást. Holott figyeljetek? Ez Istennél fordítva van. Először ad egy látást, és a látáshoz ellátást. Ezért szokták mondani idősebb testvérek, amit az Úr akar, ne félj, azt ő meg is fizeti. Azt ki is fizeti neked. Ő nem marad adósod. Ha valamit akar, annak az árát oda fogja adni neked, hogy meg tudja csinálni. Először ad egy látást, és a látáshoz ellátást. De ez csak akkor van, ha az Édenbe élsz. Na most, Jézus, amikor a kereszten meghalt, akkor ő ezt az édeni állapotot is, sőt, valószínűleg sokkal jobbat, visszaállította. És ezt nagyon kevesen hirdetik a keresztények közül. És tudod, mivel bizonyítom, hogy visszaállította? Ezt egy barátom hívta fel erre a figyelmemet, tehát ez nem az én kijelentésem, de mikor elmondta nekem, mégis kijelentés volt. Mit mondott Jézus a latornak, aki megtért? Ma velem leszel, hol? A paradicsomba. Ez a kijelentés, ezt a zsinagógában mondta volna, hogy aki megtér, az velem lesz a paradicsomban, ez botrány lett volna. Érted? Testvérek, fantasztikus dolgokat kaptunk Istentől. fantasztikus dolgokat. És ezt most így elmondtam, és nem egyik napra, a másik napra fog működni, de működni fog. Ahogy az Istent megismered, úgy működni fog, hidd el. És álljatok fel, jó? És röviden imádkozunk, aztán átadom a szót a Szabolcsnak. Én azt szeretném mondani, hogy általában szoktak tőlem, így némely gyülekezetbe testvérek imád kérni, de én elnézéseket kérem, ne haragudjatok rám, senkiért nem fogok most imádkozni, mert nagyon rosszul vagyok, hanem ti fogtok értem imádkozni, mert nekem még holnap haza is kell jutnom. És ez egy döbbenetes jelenség, tehát ilyet még nem láttam, hogy ide jöttem mag egészségesen, bejöttem a gyülekezetbe, még együtt imádkoztunk a Szabolcsal, nem kiabáltunk, tényleg a Szabolcsa megmondható, nem kiabáltunk. Dicsőítés alatt én amúgy is nagyon ritkán szeretek kiabálni, inkább ülök és gyönyörködöm az Úrba, meg magamba imádkozom nyelveken, és gyakorlatilag egy fél pillanat alatt elment a hangom. Ez nem természetes. Ez nem természetes. Mondok egy imát, és kérlek titeket, ha egyetértetek vele, mondjátok utánam, jó? Mennyei Atyám, hálát adok neked a mai alkalomért. Köszönöm neked te csodálatos jelenlétedet. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm neked, hogy mi bemehetünk a te jelenlétedbe, és része lehetünk a maradéknak. Köszönöm, Uram, hogy nem kell, hogy valami mást imádjunk, nem kell, hogy bálványt imádjunk, hanem Isten királyságát és annak igazságát kell keresni. Azt, ahogy a király teszi a dolgokat. És akkor betöltetnek a szükségeink a te akaratod szerint. Uram, köszönöm neked, hogy nem vagyunk báványimádók. Nem zárult le a szellemi felfogó képességünk. Hallhatunk és láthatunk téged. Ízlelhetünk és tapinthatunk téged. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük, Uram, a keresztül szóló beszédet, ami Isten ereje a mi számunkra, amin keresztül visszavittél minket az édeni állapotba, és újra találkozhatunk veled, és imádhatunk téged szellemben és valóságban. Uram, köszönöm neked, hogy Isten királysága erő, nem tantételek, hanem szellem, élet, erő, a te beszéded, élet és szellem. És köszönöm, Uram, hogy minden, amit elkészítettél nekem az idők létezése előtt, azt ebbe az időbe mindig kijelented nekem az ige hirdetésben, bibliaolvasásban, testvéri beszélgetésben, imádkozásban, elmélkedésben, ahogy Józsuéval is történt. Uram, köszönöm neked ezt a fantasztikus lehetőséget. Uram, ragaszkodom a te igédhez. Áldott vagy. Köszönöm, hogy meggyógyultunk, megszabadultunk, egészségesek vagyunk, növekszünk. Isten megismerésében. Hálát adok, Uram. A kereszten Jézabel szellemét is legyőzted. Köszönöm neked, Uram. Jézus nevében. Add, Uram, hogy felemelkedjen egy generáció. Illési szellemmel. Elizeusi szellemmel. Profétai kenettel. Anyagi csodákkal. Olyan hittel, amely azt mondja, hogy nem számít, hogy mi vesz körül minket. Isten mindig velünk marad. A világ végezetéig. ha mi engedelmesek vagyunk neki. És köszönöm, Uram, hogy talán mi lehetünk ez a generáció. Add, hogy mi legyünk ez a generáció. Köszönöm az új korszak szellemét. Krisztus szellemét. Szent szellemet. Halleluja. Itt van Isten jelenléte közöttünk. Érzem, ahogy a levegőbe így húzom a kezem, és érzem, hogy tapintani lehet ezt az erőteret, ahogy Isten itt van. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.